A magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Páter Ákos előszava. Meghatódottan adom közre Páter Mihály visszaemlékezéseit. 1935. július 2-án kora reggel ő fogadott be, szó szerint tárt karokkal, baráti öleléssel a pécsi újoncházba. Ő vezetett végig a novíciátus felejthetetlenül boldog évén át, s amikor a filozófiai és teológiai tanulmányok fáradtságos, kimerítő idején már-már elkeseredtem az óriási anyag láttán, ő erősített és bíztatott munkámban. Aki éveken át együtt élt Páter Mihállyal, és nem saját érdekeit kereste, az látta nagy műveltségét, szervezőképességét, rendíthetetlen akaratát, álhatatos ragaszkodását a rend érdekeihez, és személyben nem válogató krisztusi szeretetét. Ez a megemlékezés megrendítő küzdelem a gonoszság ellen, melyet átsző a szerző rendíthetetlen bizalma az isteni gondviselésben, s az eljövendő magyar pálos generáció féltése és tanítása. Külön bájt kölcsönöz a műnek a részünkre kissé szokatlan lengyeles mondatszerkesztés, ami az atya anyanyelvéből természetesen következik. A műben szereplő személyek nagyobb hányada már az örök bíró előtt ad számot földi életéről. Mihály atya áldozatos munkáját, nevét pedig a pécsi pálos templom örökre hirdeti. Az Úr áldása kísérje élete alkonyát, ezért imádkoznak még élő magyar pálos neveltjei. A szűzanya és Szent István királyunk jubileumi évében, 1988-ban. Bevezető. Az első évek intenzív szervező munkálatai és a magyar nyelv hiányos ismerete nem tették lehetővé, hogy a rendi eseményekről szabályszerű krónikát vezessek. Állandóan foglalkoztatott azonban a gondolat, hogy valamilyen formában meg kell örökítenem az egyes fejlődési fázisokat, amelyek lassanként feledésbe mennek. Csak az alkalmas pillanatot vártam, hogy az elmúlt évek hiányát valamiképpen pótoljam. Az 1944 márciusában bekövetkezett német megszállás arra kényszerített, hogy a csendes kolostort elhagyjam, s a bujdosás veszedelmeire kárhoztatott. Ezekben a napokban, amikor a halál állandóan fejem fölött függött, ennek tudata még inkább ösztönzött arra, hogy a csak általam ismert rendi eseményeket valamilyen formában megörökítsem, s így megmentsem a későbbi pálos nemzedékek számára. Voltak pillanatok, amikor már minden reményt feladtam, hogy megmenekülhetek. Ilyenkor annál nagyobb erővel dolgoztam, hogy a megkezdett krónikát mielőbb befejezzem, s ha másként nem, az írott betű erejével adjam át utolsó üzenetemet. Milyen igaz boldogság pálosnak lenni, s mennyire kötelességünk mindvégig kitartani, fanatikusan ragaszkodni választott élethivatásunkhoz. A külső események rendkívüli volta az állandó halálveszedelemben kialakult benső hangulat következtében, csak is arra összpontosítottam, hogy a visszatelepítés első 10 esztendejének történetét a legtárgyilagosabban adjam vissza úgy, amint azt láttam és átéltem. Meglehetősen kényes volt e feladat, hiszen még élő személyeket kellett felsorakoztatnom, s mind a tömjénezéstől, mind a megbánástól tartózkodnom kellett. A legszigorúbb tárgyilagosság szempontja nem engedte meg, hogy életünknek csak napos oldalát világítsam meg. Ez hamis képet adott volna az elmúltakról. Ezért voltam kénytelen a kevésbé épületes dolgokra is kitérni, bízva abban, hogy ez alkalmas figyelmeztetőül szolgál majd a jövendő nemzedékeknek. Az események összeállításánál nem állt rendelkezésemre a rend hivatalos irattára. Kizárólag saját élményeimre és emlékezetemre kellett hagyatkoznom. Ezért írásom nem is tart számot arra, hogy történelmi feljegyzésnek minősítsék. Mindamellett remélem, hogy munkámmal némi segédeszközt nyújtok azok számára, akik később a rend történetével foglalkoznak. Rendtársaim pedig e sorok olvasása nyomán még jobban megértik és átérzik úttörő hivatásuk fenségét, szépségét és súlyát. Kizárólag rajtuk múlik, megőrzik-e, felvirágoztatják-e az ősi magyar lelkület középkori gyümölcsét, a magyar pálos rendet. 1947. Szent Kázmér napján. Páter Zemzsuszki Mihály. Visszatelepítési előkészületek. Második Józsefnek, a kalapos királynak 1786. február 7-én kelt a rendet feloszlató rendelete önkényesen belenyúlt a pálos rendtagok legszentebb érzelmeibe. Ezek az érzelmek királyi parancsal soha nem voltak megszüntethetők. Várták a kellő pillanatot, hogy szerzetesi elhivatottságuknak újból érvény szerezzenek. Már 1790-ben II. Lipót uralkodása alatt megtették az első lépéseket a rend visszaállítása érdekében. A tapasztalt nehézségek, sikertelenségek nem riasztották vissza a még élő pálos nemzedéket, hanem nagy erővel láttak neki, hogy újra életre hívják a halottá nyilvánított pálos rendet. Amikor pedig a régi pálosok közül az utolsó is eltávozott az élők sorából, maga a magyarság vette át a nagy pálos hagyomány és dicsőséges múlt visszaállításának gondolatát. Minden korban akadtak, akik újból és újból felvetették a nagy gondolatot, hogy az végül is megteremje gyümölcsét, a pálos rend újra gyökeresztetését szülőhazájában. Az 1864. évben Szczytowski János hercegprímás meghívására a lengyel pálosok megtelepednek Péliföldszentkereszten, hogy innen terjedjen sejtszerűen a pálos rend Magyarországon. A hercegprímás azonban 1866-ban meghalt, s amíg gyenge pálos sarjadék minden anyagi támogatás nélkül maradt. Saját erejük nem volt még elégséges ahhoz, hogy anyagilag fenntarthassák magukat, s az akkori magyar társadalmi szellem sem kedvezett nekik. Az új herceg prímás nem tette magáévá a visszatelepítés ügyét, s így az atyáknak fel kellett hagyniuk vállalkozásukkal. 1902-ben Újból összefognak néhányan a magyarság körében a régi álom megvalósítására. Gróf Wenckheim István Nagy Lévárdon felajánl egy házat a visszatelepülő rend részére, Melich Adolf helybeli plébános kezdeményezésére. Vaszari Kolos akkori hercegprímás pedig visszaadja a 40 évvel azelőtt elvett Péliföld Szent Kereszti házat. Lelkileg azonban a talaj nem volt kellően előkészítve a rend visszatelepítésére. Az újbóli kísérlet csekély visszhangra talált a magyar társadalomban, s a jelentkezők nem látszottak alkalmasnak a régi, dicső, pálos történelem folytatására. Így 6 évi kísérletezés után a rend fővezetősége ismét visszahívta a lengyel atyákat hazájukba. A ma is élő idősebb lengyel atyák közül még sokan emlékeznek arra a nagy fellobbanásra, amelyet az első világháború után közvetlenül Csenztohovában járt magyar küldöttség képviselt, s amely oly gyorsan ért szomorú véget. Márkievics Péter, általános rendfőnök, akkor azt indítványozta, hogy miután a lengyel atyák kis létszáma erősen késleltetné az áttelepítés lehetőségét, szívesen látna a lengyelországi pálos novíciátusban olyan magyar fiúkat, akik magukban pálos hivatást éreznek. Így történt, hogy 1934. januárjában a Lesna Podlaszkai pálos novíciátus házában már egészen szép kis magyar csoporttal találkozunk. 2 felszentelt pap, 3 kispap és 2 segítő testvér készült itt arra, hogy az újonc év végén a magyar pálos áttelepítésnek magvává legyen. A csoport feje Páter Besnyő Gyula segítségére van a lengyel újoncmesternek, Páter Racsinszki Kajetánnak. Csendben, békésen telnek a napok a messzi Leszna Podlaszkában. A hatalmas fenyőerdőktől övezett csendes kis falucska lesz a megújhodó magyar pálos élet bölcsője. A magyar fiúk megismerkednek a pálosok ősi nagymúltjával a dolgos paraszt nép között. Megcsodálják a lengyel nyár és ősz szépségeit, de meg kell ismerkedniük a keleti fekvésű vidék szigorú teleivel is. A magyar novíciusok többsége városi származású, ezért szokatlan nekik a falu csendje, nyugalma, a nagyvilág zajától való tökéletes elzárkózottság. Ugyanakkor ez a csend nagyszerű segítőtárs azoknak, akik a pálos szellemet kívánják magukba szívni. De mutatkoznak komoly, nagy problémák is. Kitűnt, hogy a magyar novíciusok egy részének egészen romantikus, a valóságnak meg nem felelő elképzelései voltak a pálos eszméről. Az 1-2 alkalmi cikk hatása alatt felébredt hivatásnak hiányzott a mélyreható gyökere, aminek természetszerű következménye volt, hogy az első komoly vagy komolynak vélt nehézségnél megtorpant, és csődöt mondott a szalmalánk vállalkozás. Ezzel magyarázható, hogy ám bár 1926 óta több magyar fiú is jelentkezett Csenztohovába, 1933-ban egyedül Páter Besnyő Gyula végezte be sikeresen az újonc évet, hűségesen ragaszkodva hivatásához. Az utolsó csoport ezek ellenére is nagy reményekkel kecsegtetett. A rend fővezetősége mindent megtett, hogy ezt a népesebb csoportot megtartsa a rendnek. Újonc mesterük a bölcs és tapasztalt Páter Racsinszki Kajetán volt, szigorú felfogása, fegyelmezett, de szeretetteljes egyénisége biztosítéka volt annak, hogy a magyar csoport elsajátítja a pálos élet sajátosan szigorú szellemét. Páter Besnyő Gyula kisegítő, kedves, mindig derűs, humorral telített felfogása egész kis magyar szigetet varázsolt a novíciátusba, és megkönnyítette azoknak a nehézségeknek leküzdését, amelyet a magyar fiúknak az idegen környezet és a szokatlan körülmények okoztak. Ez a kis magyar csoport azonban még nem volt elegendő, hogy az áttelepítés nagy munkáját elvégezze. Nem voltak elegendő számban áldozó papok, és már ifjú koruktól a szerzetben nevelt vérbeli szerzetesek. Ezért az általános rendfőnök már jó előre kiszemelte azokat a lengyel atyákat, akiknek majd az áttelepítés nagy munkájában szintén részt kell venniük. Előkészületek Magyarországon. A lengyelországi nevelő munkával párhuzamosan Magyarországon is folyt a lázas munka. A budapesti Sziklatemplom építőbizottságának jutott az a megtisztelő megbízás, hogy a visszatelepülő pálosrendnek hajlékot készítsen. Az építőbizottság, élén Pfeiffer Gyula nyugalmazott államtitkárral, megértve a feladat nagy és nemes voltát, mindent elkövetett, hogy az egyetlen magyar eredetű ősi rendhez méltó, művészi kivételű hajlékot készítsen. Magát a bizottságot is Pfeiffer Gyula ügybuzgósága hívta életre, amelynek azután gróf Zicsi Gyula kalocsai érsek és tanácsadója, dr. Mosonyi Dénes prelátus adtak erkölcsi súlyt. Az építőbizottság még 1924-ben alakult meg, azzal a céllal, hogy a Szent Gellért hegyi elhagyott, rossz hírű barlangból a franciaországi Lourdes mintájára templomot teremtsem. Csak később vetődött fel az a gondolat, hogy a gyönyörű fekvésű és kivitelezésében Magyarországon egyedülálló szentély mellé lenne alkalmas letelepíteni a visszaérkező pálosokat, akik azt idővel nemzeti szentélyé képezhetik ki. Így lett az építőbizottság a pálos gondolat letéteményese, s első feladatának tartotta, hogy mielőbb pálosokkal népesítse be az épülő templomot. Pfeiffer Gyula, mint a bizottság ügyvezető elnöke, minden szálat összefogott, amely csak a legkisebb mértékben is szolgálhatta a nemes célt. Toborzott pálos hivatásokat, s kiküldte őket a lengyel novíciátusba, összeköttetéseket keresett mindazokhoz, akik az ügyet bármilyen módon is előmozdíthatták. Szuggesztív erejű egyénisége azokat is áldozatossá tette, akik erre csak nehezen voltak rábírhatók. Emellett józan realizmusa biztos alapokra kívánta fektetni a visszatelepített rend jövőjét. Az építőbizottság olyan templomot kívánt a rendnek rendelkezésére bocsátani, amelynek persei adományai elegendőknek látszottak az első ház és az indulás költségeinek fedezésére. Nehéz munkával, óriási erőfeszítések árán végre sikerült befejezni a Sziklatemplom építkezését. Ezután országos gyűjtés, egyéni adományok és alapítványok voltak hivatva, hogy a kolostor költségeit fedezzék. Lassan-lassan a szikla oldalban kezdtek kinőni a jövendő kolostor falai is. Pfeiffer Gyula azonban az építkezés mellett nem hanyagolta el az ügy többi vonatkozásait sem. Újságcikkekben, kiadványokba, jól megrendezett előadásokkal állandóan felszínen tartotta a pálos ügyet, és időről időre tájékoztatta az ország közvéleményét az ügy állásáról. Ügyes propagandával mind szélesebb réteget nyert meg az ügynek. Újabb pártfogókat szerzett, akik munkájukkal, pénzükkel vagy személyes intervenciókkal támogatták az anyagiakban mindig szűkölködő vállalkozást. Ezzel párhuzamosan folyt a buzgó munka erkölcsi téren is. El kellett oszlatni a rosszindulatúan terjesztett előítéleteket, rámutatni a visszatelepítés hasznos voltára, s nem utolsó sorban meg kellett nyugtatni a régi rendi vagyon akkori birtokosait a revindikáció teljes kikapcsolásával. Nagy előrehaladást jelentett a szent ügy érdekében Serédi Justinián bíboros hercegprívásnak 1933-ban Lengyelországban tett látogatása, amelynek során kijelentette, hogy a maga részéről nem támaszt nehézségeket a rend visszatelepítése elé. Búcsúzáskor kocsiába szállva így köszönt el a generális atyától. Tehát a viszontlátásra Magyarországon. Mint hogy az illetékes világi hatóságok sem látták az ügyet kivihetetlennek, a visszatelepítés újból csak a renden múlott, s most már tőle várták a döntő lépést. A rend helyzete a visszatelepítés idején. Páter Pszeszgyiecki Pius rendfőnök nem kis dilemmába került, amikor minden oldalról várakozással tekintettek feléje, hogyan fog dönteni. Személyesen járt Magyarországon 1932-ben Páter Idzsebszki Kelemen krakkói prior társaságában, látta az akkor már befejezéshez közeledő sziklatemplomi építkezést, s a felrobbantásra váró sziklát, amelynek helyén majd a kolostor felépül. Járt Pécsett is, hol megtekintette a Mátyás Flórián utcai házat és szőlőt, amelyet gróf Zicsi Gyula kalocsai érsektől ajándékképpen kapnának a pálosok. Itt értesült Bodó Gellért pálos akciójáról is, aki 1924 óta akart pálos életet élni, azonban túlbuzgóságában a rend fővezetőségétől függetlenítette magát. A generális atya mindig híve volt a visszatelepítésnek, de látogatása után még hathatósabb pártfogója lett a szent ügynek. A visszatelepítés ügyét leginkább a megfelelő ember hiánya hátráltatta. A világháború előtt fennállott számos nagy pálos kolostorból ebben az időben már csak kettő létezett. A világhírű Csenztohovai, amely orosz megszállás alatt volt, és a krakkói, mely a régi osztrák-magyar monarchia területén feküdt. A két ország közötti határ kínai falként zárta el egymástól a két kolostort. Az elszigetelt krakkói kolostor lassan-lassan elszegényedett, utánpótlása nem volt, s így a szigorú pálos szellem is alább hagyott az ősi falak között. Ugyanakkor a Csenztohovai anyaházat gúzsba kötötte az oroszosító cári uralom számos rendelete. Korlátozták a rendtagok számát, csak a 24. életév betöltése után volt szabad a rendruháját felölteni, beszüntették a klauzúra törvényét, s még számos rendelettel igyekeztek a szerzetesi élet fegyelmét lazítani. Minden a rendeletek azt célozták, hogy a lengyel nép vallási központját halálra ítéljék. Mindez végeredményben arra lett volna jó, hogy Csenztohovát lassan-lassan átjátsszák a pravoszláv egyház kezébe, ennek segítségével pedig még hathatósabban oroszosítsák a lengyel népet. Ezekben a vészes időkben az isteni gondviselés egészen csodálatos módon sietett az egyház és a kolostor védelmére. Feltűnően sok világi pap jelentkezett a rendbe, s a világi papság soraiból egészítődött ki a kolostor létszáma, s így volt biztosítható annak a nagy munkának folytonossága, amelyet ilyen óriási búcsújáró helyen megkívánnak. 1918-ban az atyáknak mintegy fele már a világi klírusból származott. Csodálatos a dologban az, hogy ez a tény nem befolyásolta károsan a rend szellemét, ellenkezőleg. A rendi szellem ebben az időben kezdett mind tudatosabbá válni, úgy annyira, hogy még terjeszkedésre is gondolhatott a cári békjóktól megszabadult pálos rend. A krakkói rendház ismét egyesült Csensztohovával, majd 1918-ban átvették az addig az oroszok által bitorolt Lesztapodlaszkai házat. Csensztohovában megszervezték a juvenátust és a kis szemináriumot, Krakkóban a novíciátust és a klerikátust. Így biztosították a rendtagok utánpótlását. Mindenre igen nagy szükség volt, mert például Csensztohovában mindössze 12-14 páter végezte azt az óriási munkát, amelyet az évenként mintegy másfél millióra tehető zarándoksereg adott, s amely munka 40-50 páternek is bőséges elfoglaltságot biztosított volna.
Magyarországi pálosok története Zemzsuszki Mihály visszaemlékezései alapján. Felolvasta Lázár Csaba. Az első rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Mária Rádió. A Mária Rádiót adományaikkal a következő módon támogathatják. Csekkes befizetéssel, melyhez a szükséges sárga szelvény a Mária Rádió szerkesztőségében igényelhető a 061-373-07-01-es telefonszámon, valamint a promocio@mariaradio.hu e-mail címen. Kérjük, hogy a csekken jól olvashatóan tüntesse fel nevét, lakcímét és adóazonosító számát. A posta a csekk fénymásolatát küldi el könyvelésünknek, és ez nehezebben olvasható, mint az eredeti csekkszelvény. Banki utalással adományt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület számára küldhet, mely számla száma a következő. 109-18-001 6 darab 0, majd 69 123-10-000 Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatában adja meg adóazonosító számát és lakcímét is, mivel a bank ezeket az adatokat nem közli. Amennyiben külföldről szeretné támogatni a Magyarországi Mária Rádiót, keresse a külföldről történő támogatás részleteit a www.mariaradio.hu honlapon.
Úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban. Ezt nyilatkozta Ferenc pápa a koronavírus első hullámának idején az üres Szent Péter téren Rómában. A média egy éve ettől hangos, sokan már elkerülik a különböző hírforrásokat, mert több negatív információt nem szeretnének befogadni. Sokan imádkozunk a szakemberekért, egészségügyi dolgozókért, a betegek gyógyulásáért. Ugyanakkor valószínűleg a legtöbben tapasztaltuk már, hogy vannak napok, amikor elhatalmasodik rajtunk a vírustól való félelem, a szeretteink iránti aggódás, a bizonytalanság érzése. Ma már tudjuk, hogy az aggodalom, a szorongás gyengítik az immunrendszert. Éppen ezért a Mária Rádió szerkesztősége egy sajátos vakcinát ajánl, amely megoldást jelenthet a vírushelyzet okozta feszültségekre. Javaslatunk a rózsafüzér rendszeres imádkozása, amely által közelebb kerülhetünk Istenhez és a szűzanyához. Az imádság segíthet abban, hogy letegyük a gondjainkat, ezáltal felszabadultabbak és lelkileg erősebbek legyünk, ezzel támogatva a fizikai egészségünk megőrzéséért vívott folyamatos küzdelmet. Rendelje meg ön is az ingyenes rózsafűzért, amelyet az Isten kapcsolat elmélyítésében segítséget adó tanácsok kíséretében juttatunk el önhöz, vagy akár ajándékba is kérheti egy kedves családtagjának, ismerősének. A rendeléseket a terjesztes@mariaradio.hu e-mail címen, vagy a 061-373-07-01-es telefonszámon várjuk.
Hírek.